Szomszédok, zuglóban. Lazán, röviden, csak úgy, lendületből. Csernyánszky Judit sorozatát hallják. Olyan embereket mutatunk be, akik a szomszédaink. Itt laknak, vagy zuglóért dolgoznak. Népszerűek, híresek, nevesek, de legtöbbször az a nagy érdemük, hogy tesznek azért a közösségért, ahol élnek, ahol mindennapjaikat töltik. Ez lehet ön is, lehetsz te is, mindenki, aki számít zuglóban. Szomszédom zuglóban sorozatunkban szociológus szeretnék önöknek bemutatni, és mindjárt kiderül, hogy mitől rendkívüli a szociológusunk bemutatása. Köszöntöm otthoni stúdiójából Dávid Ferencet, és ugye közismerten, ahogy mondják ön, pálya elhagyó deviencia szociológus. Azért ez egy kicsit magyarázatra szorul szerintem egy átlagos néző számára is, úgyhogy kezdjük talán ezzel.
Igazából egy pici kiigazítás, hogy a munkahelyem vagyok, van egy pici irodám, amiben szerencsére egy ilyen karanténnak a betartásában be tudok jönni, és nem találkozok senkivel, úgyhogy meg van hosszabbítva igazából az otthoni karantén. A pályahagyó deviancia szociológust azért tartom egy picit így célvezetőnek mondjuk a hivatásom bemutatásában, mert a szociológiában nem az akadémiai utat választottam, hanem inkább megpróbáltam gyakorlatban valamilyen módon hasznosítani az ott megtanultakat, és így a Képpont Alapítványnál a biopolitikai műhelyet vezetem, ami még egy másik szörny szó a biopolitika.
Na igen, erre is rá akartam kérdezni, mert ugye a Képpont Alapítványnál dolgozik most alapvetően, és ott ezzel a biopolitika. Hát ez az. Valójában nem is politikáról van szó?
Hát nem a szónak a pártpolitikai vagy közpolitikai értelmében. A biopolitika társadalomban az egységet szabályozó normák és párbeszédek összessége. Tehát biopolitika lehet az alkoholpolitika, a drogpolitika, a dohányzáspolitika, az is biopolitika, hogy milyen módon viszonyul egy társadalom, vagy egy kultúra az emberek szenvedélyeihez, az örömeihez. Az ebben megtalálható, tetten érhető szabályszerűségek, ezek a biopolitikák, én ezekkel a biopolitikákkal foglalkozom.
És a Kékpont Alapítványt is mutassa be nekünk, mert ugye azért most rendkívüli helyzetet élünk, pont a koronavírus miatt kerestük is meg önt. Azért a problémák mindenhol felmerülnek, de önök azok épp az alapítványnál, akik megpróbálják ezt a problémát minél több segítő kézzel, önkéntessel, és hát az alapítványi munkatársakkal együtt megoldani. Milyen problémákat dolgoz fel a Kékpont Alapítvány?
Ugye a Képpont Alapítványnak a küldetése az emberek életminőségének a javítása, és az emberek közül elsősorban azokra koncentrálunk, akik valamilyen módon érintettek a droghasználatban, a drogfüggésben, vagy az alkoholfüggőségben, vagy általában a szenvedélybetegségben, vagy az ő hozzátartozói. Ez klasszikus esetben, amikor nincsen járványügyi veszélyhelyzet, ez azt jelenti, hogy van két felépülési központunk, ahová eljönnek a segítséget kérjük, és mi abban támogatjuk őket, hogy jobb minőségű életet tudjanak élni, hogy megküzdjenek a függőséggel, hogy produktívabb emberekké váljanak. A járványügyi viszonyhelyzet alatt minden szolgáltatásunkat online részre formáltuk át, ami azt jelenti, hogy van online konzultáció, orvosi konzultáció, tudjuk folytatni valameddig azokat a már tudó terápiákat és konzultációkat, amelyek egyébként elkezdődtek, sőt, megpróbálunk olyan online új szintereket nyitni, ahol azok is segítséget érhetnek, akik mondjuk nem szeretnék felfedni magukat, tehát név nélkül fordulnának hozzánk, vagy adott esetben olyanoknak is, akik szívesen segítenének név nélkül olyanoknak, akik mondjuk bajban vannak.
Ez érdekes, amit mond. Akkor ebből az is következik, hogy lehet, hogy most többen keresik fel önöket? Egyrészt azért, mert talán a bezártság miatt többeknek van problémájuk, másrészt meg azért, mert névtelenség, anonimitás is felmerül?
Szerintem én azt mondom, hogy többen fognak majd minket megkeresni. Az, amit most karanténként még észlelünk, vagy érzékelünk, azért az mi nagyon sok kijárással, még mindig azért valamennyi társadalmi kapcsolattal együtt jár. Azokban az országokban, ahol teljes kijárási tilalmat rendeltek el, és mindenki az otthonaiba volt bezárva, ott egy picit azt gondolom, ezekben a helyzetekben talán még jobban kijönnek azok a hiányok, vagy azok a családi ilyen működési problémák, amik az összeváltságban felerősödnek. Hogyha ezeket valamilyen módon jellemzi alkohol vagy droghasználat, akkor akár a hozzátartozók, akár az érintettek sokkal súlyosabban élhetik meg ezeket a helyzeteket. Azok, akik hozzánk fordulnak, és már egyébként felépülők, tehát már van valamilyen konzultációs kapcsolatuk, ott inkább azt tapasztaljuk, hogy ez a konzultációs kapcsolat pontosabbá válik, kicsit megerősödik. De én azt veszem észre, hogy jó sikerült fölvenni azért a járványi veszélyhelyzetnek ezt a megváltozott lassú, de mégis azért inkább internethez kötődő formáját.
Uh-huh. Tehát akkor most nem jelentkeznek többen, ebből az is következik, ugye?
Én azt gondolom, hogy nem látjuk még előre ezt, uh-huh. hogy többen jelentkeznek.
Ez jó hír, ez minden esetre jó hír. Hogyha korosztályról beszélünk, akkor kiket tudna ide sorolni?
Én nem látok egyébként nagyon nagy különbséget a korosztályban. Ugye azok a programjaink, amelyek anonimok, nem látunk korosztályt, maximum következtetni tudunk abból, hogy ki milyen problémában jön, vagy elmondja esetleg, hogy ő mennyi idős. Azért a száraz november projektünk kapcsán, amiknek nagyon sok online betülete volt, ugye így 30 napig vállalják az emberek azt, hogy nem isznak novemberben, ott azért azt láttuk, hogy a változtatásra, valaki mondjuk megregulázza a vágyait, hogy kezdjen valamit az alkohol problémájával, azért inkább a 30-as, 40-es korosztályban érkezik oda az ember, hogy oké, akkor ezzel valamit foglalkoznom kell, kapok olyan visszajelzéseket mondjuk a közösségem, hogy azért ez most már szerintük úgy problémás, tehát azért a változtatások azért inkább ezt a korosztályt érintik jobban. A fogyasztás, és itt értem most akár az illegális szereket, akár az alkohol is, azért a 18 éves kortól fokozatosan azért emelkedik, és az alkohol esetében hát sajnos a magyar társadalom jelentős részét érinti.
Ezt akartam is kérdezni, ugye ön egy fél mondattal utalt rá, hogy az alkohol a nagyobb probléma nálunk, úgy Magyarországon, vagy amit ön tapasztal ugye a telephelyeken, vagy pedig az illegális szereknek a használata.
Érdekes, hogyha ezt egy 5-10 éve korábban kérdezi, akkor azt mondtam volna, hogy az alkohol jóval nagyobb probléma, mint a kábítószer probléma. De azóta az elmúlt 10 évben bezajlott átalakulás a drogpiacon, és olyan rendkívül olcsó designer drogok jelentek meg, de nevezhetnék ezeket akár kézműves kábítószereknek is, amelyeknek a hatása egy rendkívül pusztító hatás, leginkább a szipuhoz tudnám hasonlítani, és mert rendkívül egyszerű és olcsó a hozzáférhetősége, ezért elsősorban a nagyon szegény embereket, a nyomorban élőket érinti. Miről beszélek? Ez itt a bió, a herbe és a kristály, amiről egyébként szokóiként is azt gondolom, sokan hallhatnak, vagy sokaknak az életét mondjuk akár közvetve érinti, hogy olyan szintereken mozgott, amelyeken esetleg ilyen típusú használat volt. Ez az elmúlt 10 évben, ez a probléma, ez egy nagyon nagy problémában nőtte ki magát, akár a vidéki nyomótelepeken, akár a budapesti nyomszegregátumokban sok embert érint, és hát ilyen szempontból már nehéz azért ezt, melyik nagyobb probléma gondolatkört végigvezetni. Lokálisan a dizájnerszerek nagyon nagy szociálpolitikai problémát is jelentenek, tehát nem csak addiktológiait, a nyomort kellene felszámolnunk, míg az alkoholfogyasztás az egész társadalmat érinti, és hát úgy tűnik, hogy egyelőre nem igazán van olyan alkoholstratégia, ami arra törekedni, hogy csökkenjen ez a fogyasztás.
Ugye szociológusként ön föl tudja mérni a helyzetet, de azért a kérdés felmerül, hogy ez trendiség ma, ugye használni ilyen szereket mondjuk fiatalok között, vagy mindig egy élethelyzetből, egy válságos időszakból adódik a probléma?
Nagyon jó kérdés, mert nagyon jól lehet azt megmutatni, hogy mennyire sokrétű ez a jelenség. Az, hogy különböző kulturális szintekhez kötődnek különböző szereknek a fogyasztásai, ezek mindig is így voltak. Akár a zenéhez, a tánchoz, a szórakozáshoz, mindig valamilyen módon azért jelen vannak kémiai szerek. Az, hogy ezek egy egyén életében a teljességet teszik lehetővé, és mondjuk úgy fogyaszt alkohol, hogy tényleg évente 3-4 alkalommal, mint egy megszínesíteni az életét, az attól is függ, hogy az ő életében mennyire voltak meg azok a szakaszok, amelyben megtanult uralni a vágyait. Ha valaki képes kontrollt tartani, képes megerősíteni a kontrollt, újra és újra gyakorolni, akkor az ő esetében a mértéketesség erénye elegendő lehet ahhoz, hogy elkerülje a függőséget. Az, akinek az életét nem jellemzik ilyen szakaszok, nem sikerül pozitív önképet kialakítani magáról, nagyon sok szorongás van, nem jó családban nőtt fel, az érzelmi kapcsolatai nem elég fejlettek, ő sokkal jobban ki van téve annak, hogy ezek a kémiai szerek, ezek ellene fordulnak, és nem fog tudni kontrollt gyakorolni. Ha valaki elveszítette a kontrollt, és kontrollvesztett fogyasztóvá válik, függővé válik, akkor számára a fogyasztásnak megszűnik az örömteli jellege, és ha élni akar, akkor maga a fogyasztás is végül is. Számára a józanság vállalása a fontos. Ilyenkor kerülnek előtérbe az önsegítő csoportok, amelyek ahhoz segítőt hozzá, hogy azokat a kontroll tényezőket, amelyeket ő elszített, megtanulja és megtanuljon uralkodni a vágyain, és produktív életet élni. Tehát nagyon fontos, hogy lássuk azt, hogy nem lesz mindenki drogfüggő, aki kipróbál különböző szereket vagy örömforrásokat, mindig azon múlik, hogy milyen családban nőttünk föl, mennyire szerettek minket. Tudom, ezek ilyen romantikus fogalmak, de ahhoz, hogy én egy jó önismerettel felvértezve, bensővé tegyem a kontrollt különböző örömforrások használatával kapcsolatban, azt az életem során tanulom meg az anyámtól, az apámtól, a szüleimtől és a körülöttélő nagyon sok kontroll szemét adott esetben.
Igen. A válaszának egy részéből kiderül, ugye, hogy ez mindig probléma volt, amióta az emberiség mozog, él és próbálja az életét rendezni. De hogyha adatokat vagy arányszámokat kérdezek, akkor tud erre válaszolni, hogy körülbelül a lakosság hány része érintett ilyen problémában? Mondjuk nem feltétlenül az örömszerzésre gondolok, hanem akikkel már tényleg komolyan foglalkozni kell.
Ugye nagyon nagy, teljes társadalmon kutatások a kábítószerben nincsenek. Azt tudjuk, hogy azért a kábítószereknek a kipróbálása esetében ugye nagyon kell vigyáznunk a számokkal. Azt mondom, hogy a középiskolás korosztálynak mondjuk a 40% a kipróbál valamilyen kábítószer, most csak mondok egy számot, mondjuk ez a kipróbálásnak.
Ez nagyon magas, igen.
De hogy ebből kiveszem a marihuánát, akkor visszaesik 6%-ra. Uh-huh. Tehát nagyon nem mindegy, hogy mivel találkoznak a fiatalok, mit próbálnak ki, az, hogy milyen módon hat rájuk. A 18 éves korra az alkohol kipróbálása az nagyjából lezajlik egyébként. 18 év után azért már tehát ugye a jelentős része a fiataloknak 14 környék már érintett az alkoholban, amúgy a felveti azt, és mit szeretnénk megelőzni 16-17 évesek körében. A kipróbálás biztosan nem hiszem, mert átestek rajta, az pedig, hogy milyen módon tudnánk ők rávenni arra, hogy kontrolláltan fogyasszanak, hogyha fogyasztanak, az, hogy az életük során odafigyeljenek ezek az örömforrásokra, ezekhez nekünk magunknak kell példát mutatni, hiszen a mögöttünk lévő generációk nem a Holdról jönnek, vagy egy másik helyszínről, hanem abba születnek be, ahogyan mi erről kommunikálunk, amilyennek a családban a helye. Azokban a családokban, ahol a gyerek folyamatosan az alkoholizálás látja, ott nem tudjuk elvárni tőle azt, hogy egyébként ne tekintse ezt valamennyire mintának az életében. Abban az országban, ahol tényleg ilyen agyon van semlegesítve az alkoholfogyasztás, és jó, hát lecsúszik egy pálinka, jó, hát csak egy sör este, a mértékletes alkoholfogyasztásnak a nagyjából évent 3-4 alkalom lenne. És ehhez képest Magyarországon inkább heti 3-4 alkalom jellemzi, tehát azért beleszületnek ebbe a rendszerbe a fiatal nagyon sok esetben.
Mielőtt visszatérnék önre, azért kulcsszavakat vagy fontos információkat mondjon el a nézőinknek, hogy hova lehet fordulni.
Ebben a helyzetben a Kékpont Alapítvány ezelőtt egy hónapban meghozta azt a döntést, hogy létrehozunk egy olyan projektet, amelyben egy olyan segítői szintet hozunk létre, ahol az emberek egymásnak tudnak segíteni anonim módon, de ugyanakkor a Kékpont szakemberei valamennyire azért segítik az itt folyó diskurzust. Ez az alkoholdrog karantén projektünk. Ha valaki felmegy a Kékpont Alapítványnak az oldalára, akkor lát egy ilyen fehér fejet benne egy kék agyval, ami egy kalitkában van zárva. Hogyha ráklikkel, akkor teljesen név nélkül egy e-mail cím megadásával tud regisztrálni, és meg tudja osztani a kérdéseit, az érzéseit azzal kapcsolatban, hogyha bajba került, mert mondjuk sokat ivott, hogyha összeomlott a drogpiac, és nem fér hozzá mondjuk azokhoz a drogokhoz, amelyeket eddig használt, és mondjuk elvonáson, és akkor szeretne mondjuk akár ezen változtatni, vagy hogyha valaki mondjuk olyan karanténban él, ahol a szülei fogyasztanak alkoholt, vagy valakinek az élettársának van problémája, számtalan olyan helyzet kialakulhat ebben a társadalmi krízisben, melynek során az emberek többet fogyasztanak valamiből. Ez a több fogyasztás, ez több problémát tud szülni. Azt szeretnénk, hogyha valamennyire ezeket meg tudnánk előzni, ezeket a problémákat, és azt gondoljuk, hogy az embereknek azáltal, hogy megosztják ezeket a problémáikat, már egy nagyon fontos lépést tesznek abba az irányba, hogy javuljon az életminőségük.
Hát sajnos lejárt az időnk, Dávid Ferenc, nagyon köszönjük a tájékoztatást és a érdekes információkat. Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah. Ooh, ooh, ooh. You can count on me, cause I can count on you. Innen-onnan hírek a nagyvilágból is, amit még nem hallottál máshol. Kötődnek hozzánk, mert nekünk mondják, vagy mi visszük hírüket a nagyvilágba.
I'm going to transfer you over to Dr. Pastis, okay? Hold on.
Tartsa, kapcsolom Pascal doktort. Köszönöm. Majd valóban, a megbeszélt időpontban Bokros teendői közt élet-halál uraként is a legnagyobb feszültség, megfeszített munka közepette, az asszisztensével 5 órával korábban megbeszélt időpont szerint pontosan akkor, amikor kellett, a doktor úr ott ült a telefonnál, irodájában, ami nevezetesen a Mount Sinai Beth Israel kórházban van, New Yorkban.
Hello, Dr. Paskus here.
Felvezetem. A CNN-en tegnap láttam azt a sikertörténetet, ami önhöz kapcsolódik. Egy fiatal hölgy életét mentette meg, aki súlyos állapotban került COVID-19 fertőzéssel a kórházukba. Öngyógyította meg, és nagyon megindító történet volt. Hány ilyen csatát nyert már meg a koronavírussal szemben az elmúlt hetekben?
Well, right now at the Mount Sinai Healthcare System in New York City we have almost 2000 patients.
Most a Mount Sinai egészségügyi szolgáltató New Yorki kórházaiban mintegy 2000 COVID-19 fertőzött beteget kezelünk. Ez a szolgáltató 8 intézetből áll. A 2000 fertőzött közül jelenleg 500 betegünk az intenzív osztályon van. Úgyhogy elmondhatom önnek, hogy az elmúlt bő egy hónapban több ezer gyógyult beteget tudtunk hazaengedni. Általában ők mind olyan betegek voltak, akik csak oxigénkezelésben részesültek, azaz nem volt olyan súlyos a helyzetük, hogy lélegeztetőgépre kelljen őket kötni. Akkor van igazán nagy baj, ha lélegeztetőgépre kell kötni a beteget, mert sajnos azok túlélési esélyei nem igazán jók.
És akinek az életét megmentette, és erről riportot készített a CNN, az a hölgy is oxigénterápiát kapott, vagy súlyosabb volt az eset ennél?
Ő bizony lélegeztetőgépen volt több mint 10 napig, és sikerült életben maradnia.
Az eset is mutatja, hogy a sikeres felépülés egyik titka, hogy jó orvos kezébe kerüljön a beteg. Min múlik még?
The recovery, I think, depends a great deal on the team work.
A felépülés azon múlik, hogy jó csapatmunkában dolgozzon együtt a személyzet, hogy az adott betegről mindannyian mindent tudjunk. De azt gondolom, mégiscsak a nővérek munkáján és odaadásán múlik, akik végleg ott asszisztálnak egy beteg mellett, hogy felépül-e a beteg.
Milyen terápiát használnak, milyen gyógyszereket adnak, vagy mi történik, hogy megelőzzék, ne kerüljön lélegeztetőgépre a beteg?
We have been using every medicine available. We have used many medicines that do not have a very strong evidence base, but
minden lehetséges gyógyszert alkalmazunk, ami ugyan még nem bizonyította, nem egyértelműen a COVID-19 terápia része, de legjobb tudásunk szerint abban a reményben adjuk ezeket a szereket a betegeknek, hogy azok segíthetnek rajtuk. Ezek között ott van a hidroklorikin.
Csak zárójelben jegyezzük meg, hogy Trump elnök nem egyszer kiejtette ennek a nevét a szokásos napi sajtótájékoztatóján. És Anthony Fauci, mint Amerika első számú járványügyi szakértője, jelezte, hogy egyelőre a COVID-19 terápiás jellege nem bizonyított, és rossz adagolás esetén veszélyes is lehet. És erről azóta is nagy vita zajlik az Egyesült Államokban.
A másik az azitromicin. Ezt a kettőt minden olyan betegünk megkapja, amelyik COVID-fertőzéssel érkezett a kórházunkba. Ezen kívül adunk a betegeknek vírus elleni szert, mint például a remdesivir. De erről is tudni kell, hogy ugyancsak klinikai vizsgálat alatt álló szerről beszélünk. A gyulladás csökkentő közül pedig a tocilizumab. Úgy szintén nem bizonyított, de gyakorlatilag azt kell mondjam, hogy a betegek jelentkeznek ezen szerek klinikai vizsgálatának a részvételében. És ezen kívül még vérplazma gyógymóddal is próbálkozunk, de sajnos egyelőre nem tudjuk megmondani, hogy ezek egyáltalán hatékonyak-e vagy sem. Olyannyira kísérleti stádiumban vannak.
És mi a tapasztalata? Kiknek van a legnagyobb esélyük arra, hogy meggyógyítsák őket?
Egyelőre ezt nem tudom megmondani, mert egyénektől is függ, és attól, hogy milyen állapotban kerültek be. Illetve az, hogy ezek még mind nagyon a kezdeti szakaszban bevizsgált terápiás módok.
Hogyan látja, mennyire volt felkészülve New York a pandémiára?
Well, New York, of course, is a very big city within the...
Nos, New York valóban hatalmas város, és az alvó körzetekkel együtt gyakorlatilag 20 millió az összlakossága. Ráadásul nagyon sűrűn lakott városról beszélünk köztudottan. Ebből aztán logikusan kikövetkeztethető, hogy a pandémia iszonyú gyorsasággal kezdett el fertőzni. Úgy látom, hogy New York viszonylag jól menedzselte a pandémia kitörését. Ahhoz képest, hogy általában véve a New Yorkiak eléggé önhatalmú, önfejű individumok. Fegyelmezetten fogadták azt, amikor arra kérték őket, hogy maradjanak otthon, illetve amikor bevezették a kijárási korlátozást. És ennek köszönhető, hogy a fertőzéskor várható meredek görbe viszonylag hamar kezdett ellaposodni. Sőt, azt kell, hogy mondjam, olyan jól alkalmazkodtak az emberek a körülményekhez, hogy így elkerültük azt a helyzetet, hogy ne legyen elegendő a rendelkezésünkre álló lélegeztetőgép. Aminek ellenkezője sajnos bekövetkezett Észak-Olaszországban.
Mi az ön prognózisa, mikor lesz vége ennek a járványnak?
That's a difficult question. No one knows for sure, of course.
Hát ez nehéz kérdés. Biztosan, magától értetődően senki nem tudja, de azt gondolom, azzal talán mindenki egyetért, hogy még ha ezt a bizonyos görbét látjuk szépen ellaposodni, akkor sem lehetünk biztosak abban, hogy az a vírus nem fertőz tovább. De nem jelenti a fertőzés csökkenése azt, hogy a vírus eltűnik az emberi társadalomból. Sokáig itt marad velünk, és arra fogunk kényszerülni, hogy megtanuljuk, hogyan működhetünk úgy a társadalomban, hogy velünk együtt él ez a vírus.
Nem is tartanám fel tovább, de azért megkérdezném, hogy tudja, a maga neve minden magyar számára sokat jelent, és sokat mond a világon is, ha és amennyiben egyre gondolunk.
Yes, Puskás Ferenc.
Igen, Puskás Ferencre.
Szóval akkor avasson be minket rokon a Puskás Ferencnek.
My grandfather told me that Puskás Ferenc was his cousin. I never met Puskás Ferenc.
A nagyapám mesélte, hogy Puskás Ferenc az unokatestvére volt. Én soha nem találkoztam vele. Az apám és a nagyapám természetesen ismerték, de nekem nem volt szerencsém sajnos egyszer sem találkozni ezzel a nagyszerű emberrel. Szóval azt hiszem, de sajnos egyáltalán nem vagyok biztos benne, hogy másodunokatestvérem vagy harmad lehet a mi családi kapcsolatunk. De az biztos, hogy távoli vérrokonság lehet csak köztünk.
És van valami köze a focihoz? Szereti a sportot?
I'm afraid that all of my talent is in my hands, not my feet.
Attól tartok, az én tehetségem a kezemben is, nem a lábamban rejlik. Én szívsebész vagyok. És az élet úgy hozta, hogy a kórházban a járvány kitörésekor a szívsebészeti osztályt átalakították COVID-osztályá. És most én is úgynevezett COVID-doktor lettem. Úgyhogy ez történt velem az elmúlt egy hónapban.
Volt már egyáltalán Magyarországon?
Ó, persze, már kétszer is. Valami csodálatos ország.
Mikor járt nálunk utoljára?
Utoljára? Hú, valamikor a 2000-es évek legelején. Nem, bocsánat, 2015-ben voltam másodjára.
Akkor talán magyarul is beszél.
I know some food.
Néhány ételnek tudom a nevét.
Csirkepaprikás, juhusleves, these things, egribikavár.
Csirkepaprikás és húsleves, ja, és az egribikavér. És el ne felejtsem, a nagybátyám az esküszünk szöveget is megtanította nekem.
Megköszönöm a lehetőséget, hogy beszélhettem egy New Yorkban élő Puskással, aki a pandémia idején is készséggel állt a Klubrádió rendelkezésére. No, persze a kulcs az volt, hogy mi magyarok.
Thank you for calling. Bye now.
Megköszönte hívásunkat John D. Puskás, a Mount Sinai Egészségügyi Szolgáltató Lánc kardiológiai osztályának az igazgatója, aki az imént büszkén úgynevezett COVID-doktorként mutatkozott be nekünk. innen-onnan, hírek a nagyvilágból is, amit még nem hallottál máshol. Kötődnek hozzánk, mert nekünk mondják, vagy mi visszük hírüket a nagyvilágba.
Hungary's government sees building it
as a Zalbus-Ungarischen Grenze.
La Hongrie est un pays.
Világtükör. Nemzetközi lapszemle.
Az emberi jogokért való küzdelem és a rasszizmus elleni harc nem csak erkölcsi tartást adott az Egyesült Államoknak külföldi megítélése szempontjából, de segítette megnyerni a hidegháborút is. Írja a The Atlantic folyóirat elemzése. Ami ezúttal azért nagyon érdekes, mert rögtön a felvezetésben kiderül, hogy miköze van Martin Luther Kingnek a mi 56-os forradalmunkhoz. A Vidéki Iskolák Országos Bizottságában 1956. decemberében tartott beszédében ugyanis kitért Martin Luther King az 56-os eseményekre. Gondolataim az Atlanti-óceán túlsó partján járnak, ahol a demokráciáért vívott lázadást elfojtották, mondta, aki a szovjetek megszállását rettenetesnek nevezte. Miközben szimpatizált a magyarok szabadságharcával, csöppet sem szimpatizált Eisenhower kormányával. Az emberjogi harcos furcsának nevezte, hogy az amerikai kormány aggályát fejezte ki, ennél többre nem volt képes, a szovjet beavatkozás kapcsán, de egyáltalán nem aggasztotta a feketék sorsa Alabamában vagy éppen Dél-Karolinában. King meggyőződése volt ugyanis, hogy amíg a faji egyenlőtlenség és az emberi jogok kérdését nem képes megoldani az amerikai kormány határain belül, addig külföldön sem lesz sikeres a politikája, értve ezen akkoriban az amerikai szerepvállalást a kommunizmus elleni harcban. Csak zárójelben jegyezném meg, hogy King 56-ban börtönbe került a városi buszokon a szegregáció miatti bojkottja okán. Ezekben a napokban az Egyesült Államokban ismét előtérbe került Martin Luther King és küldetése a Minneapolis-i George Floyd meggyilkolása kapcsán. Peter Beinart elemzésében az amerikaiak 56-os sikertelen szerepvállalását kapcsolja össze a kínai problémával. Hongkong és Tajvan kapcsán sem képes a Fehérház erőt demonstrálni, fellépni az emberi jogok érdekében, s addig bizony a kínai-amerikai viszony sem rendeződik, illetve Kína dominanciája eldőlni látszik ebben a versengésben, írja a The Atlantic. Szintén a feketék lázadása kapcsán került az amerikai történészek figyelmébe Kossuth Lajos, mint szenvedélyes szabadságharcos. A History News Network a George Washington Egyetem Columbia Intézetének elemzéséből, illetve az ennek kapcsán megjelent könyv ismertetéséből megtudjuk, könnyekig meghatotta az amerikaiakat az 50-es évek elején ott vigaszt és szövetségeseket kereső Kossuth számos beszéde. Több mint 6 hónapon át járta az államokat. Ünnepelve fogadták, bálokat rendeztek a tiszteletére. Egyes megyék és városok magyaroknak nevezték magukat, annyira megihlette őket a szabadságért küzdő magyar politikus. S Abraham Lincolnt sem hagyta érintetlenül Kossuth gyújtó beszéde, s néhány gondolatát ő is belevette a híres Gettysburgi beszédébe. De az is nyilvánvaló, hogy a szabadságharc és a rabszolga felszabadítás eszméjére is meghatározó volt Kossuth. A mai párhuzamokán a szerző Tim Roberts megállapítja, hogy a koronavírus alkalmat adott mindkét ország vezetőnek, Trumpnak és Orbánnak is, a hatalommal való visszaélésre, nem beszélve az egyre nyilvánvaló párhuzamokról a médiában, a választójogi törvényekben és a migrációs politikában. Amerikának új Kossuth Lajosra lenne szüksége, de vajon ki lesz az? Zárul az elemzés a History News Networkön. A washingtoni magyar nagykövetség gyakori vendége a rasszista eszméket valló ajovai képviselő Steve King csúfos vereséget szenvedett a republikánus előválasztáson, írja a kanadai Hungarian Free Press, a nagy Orbán rajongóval. Szemerkényi Réka volt nagyköveti szoros kapcsolatot ápolt. A konföderáció zászlóval dekorált irodájában Szemerkényit nem egyszer biztosította arról, hogy mindenben támogatja Orbánt a sátáni Soros György elleni küzdelmében. Trump Twitter üzenetben gratulált kihívójának, Randy Finstrannak, hogy legyőzte Steve Kinget az előválasztáson.
A Jerusalem Post beszámolt Szijjártó Péternek Trump fejével Jared Kushnerrel minap folytatott egyeztetéséről, amelynek során előbbi biztosította az elnöki tanácsadót arról, hogy apósa Izrael politikáját Magyarország mindig is támogatni fogja, mert ez lehet a közel-keleti béke garanciája. Kovács Zoltán a Washington Post szerkesztőjének írt levelet, amit le is hozott a hétvégén a tekintélyes lap. Magyarország nem diktatúra, hirdette az államtitkár a címben. A demokrácia él és virul. Sikeresen leküzdi a kormány az új koronavírust. Az írás George Will-nek a cikkére reagál, aki a cikkben úgy fogalmazott, Orbán Viktor a demokrácia romba döntője. Kovács szerint független a kúria, amit mi sem bizonyít jobban, mint a romáknak nemrégiben megítélt pénzbeli kárpótlás a szegregációra adott válaszként. A média sincs elnyomva, hisz úgy bírálja a kormányt, ahogy akarja. És az ellenzék még választást is képes volt nyerni a helyhatósági megmérettetésen, tehát emiatt sem érheti vád a kormányt. Végül felhívja George Will figyelmét arra Kovács, hogy a 2018-as parlamenti választás 2002 óta a legnagyobb 70%-os volt a részvételi arány. Ez aligha lehet a jele annak, hogy romba dőlt a demokrácia Magyarországon, írja a magyar államtitkár a Washington Postban. A világtükör összeállítását Csányászki Judittól hallották.
Hungary's government sees building it.
De szerbus-ungarischen Grenze.
La Hongrie est un pays.
Nemzetközi lapszemlét hallottak.
Innen-onnan. Hírek a nagyvilágból is, amit még nem hallottál máshol. Kötődnek hozzánk, mert nekünk mondják. Vagy mi visszük hírüket a nagyvilágba.
Washington DC-ben David West kosárlabdaedzőt hívtam, aki a középiskolás kosarazók bálványa. Nincs olyan iskola a környéken, ahol ne ismernék. Minden meccsen, iskolák közti versenyen ott van, hol bíró, hol edző, hol szervező. Élete mindig a kosárlabda körül forgott, még ha más munkája is volt. Őt kérdeztem, hogy éli meg a mai történéseket.
This is a crazy time. It really is.
Őrült időket élünk, de tényleg. Én sem tudom megmagyarázni, hogy mi történik, mert soha nem tapasztaltam azt, hogy ennyi ember kimegy az utcára, és mind egyek.
Ugye azért váratlan az a nagy tiltakozás, mert a faji megkülönböztetés és a társadalmi egyenlőtlenség a történelmi vívmányok ellenére is mindennapos probléma, mindennapos harc.
Well, I think it is, people are getting, younger people are getting tired of being treated unfairly.
Nekem úgy tűnik, hogy a fiataloknak elegük lett abból, hogy nagyon igazságtalanul bánnak velük. Ez olyan, mint amikor egy kutyát a sarokba kényszerítenek, és még verik is. A kutya is belefárad egy idő után, és elszabadul, megtámad, és meg is haraphat téged. Pedig tisztában van azzal, hogy meg is ölheted. Elege van abból, hogy ütik, és a sarokba kényszerítik. Lázad, pedig tudja, mi lesz a következménye. Azt hiszem, ebben az országban sokan jutottak el erre a pontra. Amikor elegük lett abból, hogy ütik verik őket, hogy mindenért őket hibáztatják, hogy vannak felettük állók, akik azt mondják, én mindent megtehetek, mert én vagyok a rendőrség. Utóbbiak pedig azt gondolják magukról, hogy ők jobbak, mint te vagy.
Hiszi, hogy jön a változás?
Tegnap is egy nagyon nagy tüntetés volt a DC-ben, a kormányhivatalok körzetében, és azt látom, hogy ott vannak az afroamerikaiak, és ott vannak a dél-amerikaiak, ott vannak a fehérek is. És mi egyesíti őket? Az igazságtalanság.
Miért harcolnak most a fehérek? Időnként úgy tűnik, mintha ők harciasabbak lennének a feketéknél.
Azért, mert barátok, méghozzá jó barátok, kiállnak egymásért. Hogyha valakivel igazságtalanul bánnak, akkor a másik megvédi.
Hogyan hatott ez az ön életére? Az egész ország lázong, és nem látjuk a végét. Vagy maga már tudja, mitől lesz vége ennek a lázadásnak?
Well, I think it's going to be a long time.
Én azt gondolom, hosszú időnek kell eltelnie ahhoz, hogy gyökeresen megváltozzon minden. Ugyanakkor a társadalmi egyenlőséggel indított harc most olyan erőteljes, hogy a fiatalokat és a náluk kicsit idősebbeket sem lehet megállítani. Kiharcolják maguknak a jogaikat. A homoszexuálisok, a hispánok, a távol-keletiek és a feketék nem utolsó sorban. A mozgalmokat az is segíti, hogy a választások évében vagyunk. Egyértelműen ki fogják fejezni a véleményüket a rendszerről a szavazatukkal. Új nemzedék fog először szavazni. szavazni, erős lenyomata lesz a szavazatuknak. Ezért gondolom azt, hogy nagy változások lesznek. Ki fogják szavazni a politikusokat a hivatalukból? Márpedig a korábbiakhoz képest ez óriási változást jelent, hiszen a törvényhozók mindent megtesznek majd, hogy a hivatalukban maradhassanak. Óriási problémát látok már most ebben a konfliktusban.
Mi volt az ön számára az elmúlt 10-12 nap legborzasztóbb eseménye?
Well, one of the things for me that I thought was very interesting was how a lot of our politicians, they're more concerned about their job and being a politician than what is right versus wrong.
Számomra az a legfurcsább, hogy a politikusok sokkal jobban aggódnak az állásukért, a pozíciójukért, mint azért, hogy végre lássák, hogy mi a különbség a jó és a rossz között. Sőt, próbálják kimagyarázni, hogy nem is állnak olyan rosszul a dolgok, mint ahogy az egyesek beállítják. Tudja, a 60-as, 70-es korosztályból sok fehér barátom van még mindig, és ők azt hajtogatják, hogy neked is látni kell a különbséget, mi volt akkor és mi van most. No, de őket nem állítják meg hajnali egykor, és nem rángatják ki az autójukból. A 60-as évek közepétől élek a DC környékén, és nagyon sok fekete, de nagyon sok fehér barátom is van. És egy kicsit más aspektusból látom a dolgokat. Én, mint kosáredző, mindig egyformán kezeltem a gyerekeket. Mindig azt mondtam, mindenkinek meg kell adni a lehetőséget, mindenkit egyformán kell kezelni. Hogyha kiabáltam, mindenkire kiabáltam, de ugyanúgy szerettem is mindenkit. Szerintem a dolgoknak így kellene lenniük. Bánjunk mindenkivel igazságosan. Ne legyen semmilyen megkülönböztetés. Ne bánhatsz az egyik gyerekkel másképp azért, mert más a bőrszíne, vagy mert segítséggel
fogyatékosabb.
Mondta el véleményét David West kosárlabdaedző Washington DC-ből. A Minneapolisban történt borzasztó tragédia következtében egy pillanat alatt fellobbant a láng, de onnan aztán gyorsan országos tűz keletkezett, szintén pillanatok alatt. Miért most lett ekkora tiltakozás George Floyd halála miatt? Miért most lett elegük az embereknek a rendőrség kegyetlenkedéseiből? Kérdezem Joy Marsh Stephens-t Minneapolisban, aki a városi kormányhivatal faj és egyenlőség osztályának igazgatója, és külön hangsúlyozza, hogy ő fekete.
That is a really great question. So the issues of tension between community and policing has always.
Jó kérdés. Az állampolgárok és a rendőrség közti feszültség nem új keletű. Amióta létezik a rendőrség, azóta a kegyetlenség is. Azt mondanám, ez visszamegy egészen a rabszolgaság idejéig. Igen, de ön azt kérdezte, hogy miért éppen most terjedt el a tűz. Azt hiszem, nagyon mélyre áshatunk le, hogy erre megadjuk a választ. Hirtelen nem is tudnám önnek megmondani. Azt látom, hogy egyre több ember éli meg a saját ügyeként a minneapolisi tragédiát. A feketék az igazságtalanságot nem tűrik, a fehérek pedig kihívást látnak ebben, hogy szembe menjenek a kormánnyal és a rendőrséggel, mint hatalmi szervvel.
Ez különösen nagy kihívás az ön számára is, hisz épp ez a munkája, az egyenlőtlen bánásmód felszámolása.
I always believe that change is possible. Because of the fact that there's so much attention in the.
Nézze, én mindig hittem és hiszem, hogy tudunk változtatni. Épp azért, mert most a figyelem középpontjába kerültek ezek az események. A kormányon belül is olyan radikális változásokra számítok, amelyek találkozni fognak a feketék és a kisebbség elvárásaival. Azzal, hogy az eddigi sérelmeket kezelni tudjuk, hogy az őket ért igazságtalanságokat megszüntessük. Igen, azzal tisztában kell lennünk, hogy eddigi törvényeink és az odáig vezető politika visszaélésekre adott lehetőséget, és úgymond állandósította az ellenük elkövetett erőszakot is.
Jim Walz kormányzójukat Minnesotában a törvény és a rendtisztelőjeként tartják nyilván. Képes volt bizonyos mértékben csillapítani a fékevesztett lázadást. Ezzel együtt gyakoriak a fosztogatások, félnek az emberek.
Nézze, én nem a kormányzó embere vagyok, én itt a városi hivatalban arra figyelek, hogy amit hallok az utcán, azt feldolgozzam, mit hogyan tudnánk megváltoztatni. Mert ez a munkámat érinti. De abban valóban igaza van, hogy egyesek visszaélnek a helyzettel, és fenyegetést jelentenek a közösségünkre, mert viselkedésükkel ránk is bajt hoznak. Visszaélnek a törvényekkel, és megnehezítik a mi helyzetünket is. Mert elvonják a figyelmet a lényegről, hogy az igazságtalanság ellen harcolunk. Mindannyian szembesültünk azzal a félelemmel és terrorral, amivel csak maguknak akartak érvényt szerezni, és aminek útján nem lehet megoldani az évszázados problémákat.
Mennyire érinti személyesen az, ami az utcán történik?
Yeah, so for me personally, I am a black woman, and so I have a lot of places where I identify with the struggle. that's happening, both as a woman, as a mother, and as a grandmother.
Fekete nő vagyok, és ezért ebben a küzdelemben sok területen érintett vagyok. Mint asszony, mint anya, és mint nagymama is. Nagy fájdalommal és drámaian éltem meg George Floyd halálát, mert ez megtörténhetett volna az apámmal, a fiaimmal, a nagyapámmal és a nagybátyámmal is. Most csak követem, ami történt, de egykor magam is része voltam az ilyen tüntetéseknek. Most, hogy a kormánynak dolgozom, az a feladatom, hogy innen harcoljak a faji egyenlőségért, nem csak a feketékért, de az őslakos indiánokért is. A belső harcomat vívom meg az intézményesített rasszizmus ellen, most fogunk tudni igazán bátor lépéseket tenni, mert óriási a kívülről jövő nyomás a kormányon.
Mennyire tartja tipikusnak a fekete ember és a fehér rendőr szembeállítását, ellentétét, mert hogy éppen az ön államában, Minnesotában régóta durva történeteket hallani erről.
I think the tension is not about black people and white policemen, it's about black people and...
Nem mondanám azt, hogy a fekete ember és a fehér rendőr régi feszültségéről lenne szó, sokkal inkább a feketék és a rendőrségi intézmény közti feszültségről. Ránk mindig úgy tekintettek, mint a kevésbé kulturált emberekre, mert mi rabszolgaként érkeztünk ebbe az országba, és lettünk a nemzet része. És azóta is él ez a megkülönböztetés, mert sokan még mindig úgy gondolják, hogy mi az ő tulajdonuk vagyunk. És emellett a kultúra úgy alakult, hogy van fehér életforma, fehér beszédstílus, van fehér szépség, ez az úgynevezett fehér világ, ami még mindig szemben áll a feketességgel, amit lenéznek. Nem állítom azt, hogy minden rendőr ilyen lenne, de az tény, hogy a többség nem ismeri el a feketék jogát a saját testük felett, a feketék szólás szabadságát, hogy a saját érdekükben is felemelhetik a hangjukat. Az én közvetlen környezetemben is így élik és ítélik meg az emberek a rendőrök viselkedését.
Szóval akkor már nem tüntet együtt a többiekkel?
Most csak követem őket, kifejezetten arra koncentrálva, hogy miként tudjuk nevesíteni a bajt, és miként tudunk a törvény erejével tenni értük. Mert most mindennek meg kell változnia, és ez nem kis erőfeszítést követel tőlem sem. Határozottan hiszek ennek a mozgalomnak a rettenthetetlen erejében. Sok tabu meg fog dőlni most. Belülről eltökélten támogatom azt, ami kint történik, és adok muníciót a törvénykezéshez.
Meddig tartanak még a tüntetések? Mitől maradnának abba?
You know, quite honestly, I don't know. I mean, I don't have a crystal ball. I really can't.
Ha őszinte akarok lenni, fogalmam sincs, varázsgömb kellene hozzá. De az biztos, hogy abban bízom, hogy nem marad félbe az, amit elkezdtünk. Hogy nem állíthatja meg az ellenállásunkat senki mindaddig, amíg el nem érjük a célunkat, az egyenlő bánásmódot. A status quo-t számolják fel most azok, akik az életüket kockára téve tüntetnek. Ők az utcán, mi pedig itt az intézményen belül soha nem adjuk fel.
Mi az a probléma, amit a legsúlyosabbnak lát, amikor az egyenlő bánásmód követelésekről beszél?
Nem tudnék egyet sem kiemelni, mint a legsúlyosabbat, mert ezek mind nagyon szorosan összefüggenek. Kezdve az oktatással, amiben, hogyha nem részesülsz, akkor már nem lesz jó állásod sem, sőt, magas fizetésed sem, és ez korlátozza az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutást is. Nem csoda, hogy sok a magas vérnyomás és a cukorbetegség a mi közösségünkben.
Ahol a COVID-19 is a legnagyobb számban szedi az áldozatait.
Igen, mert az emberek nem is nagyon tartják be a védekezéshez szükséges előírásokat. Másrészt épp a koronavírus miatt az annak nyomán kiéleződött társadalmi és egészségügyi problémák is felszínre kerülve vezettek a mostani lázadásokhoz. És attól is tartok, hogy ezek a járvány súlyosbodásához vezetnek. Nem vagyok szakértője a témának, de jó lenne, ha erről mindenki tudomást venne.
Nyilatkozta rádiónknak Joy Marsh Stephens, Minneapolis önkormányzatának faj és egyenlőség intézeti igazgatója. Szomszédok Zuglóban. Lazán, röviden, csak úgy, lendületből. Csernyánszki Judit sorozatát hallják. Olyan embereket mutatunk be, akik a szomszédaink. Itt laknak, vagy Zuglóért dolgoznak. Népszerűek, híresek, nevesek, de legtöbbször az a nagy érdemük, hogy tesznek azért a közösségért, ahol élnek, ahol mindennapjaikat töltik. Ez lehet ön is, lehetsz te is, mindenki, aki számít Zuglóban. Köszöntöm a nézőket, és köszöntöm ezúttal nem a stúdióban, hanem otthon, hisz az otthon maradj jegyében a koronavírus idején köszöntöm a Rotary Magyarország kormányzóját, Kézdi Lászlót. Abból az alkalomból kerestük meg önt, mert hírét vettük, hogy az Uzsoki Kórháznak a Rotary Magyarország 6 millió forintot adományozott. Ennek a részleteiről szeretnénk a beszámolni, és tudjuk azt is, hogy a Szent László Kórházat is segítették. Ugye önök az egyik legnagyobb adományozó szervezet Magyarországon.
Igen, tisztelettel köszöntöm még egyszer a nézőket. A Rotaryról annyit kellene tudni, talán sokan nem ismerik, néhány mondatot, ha megenged meg. Ugye Magyarországon 53 klub tevékenykedik, nagyon sok városban, Budapesten 11 Rotary klub végzi a tevékenységét. És hogy ez a koronavírus felütötte a fejét, ez nyilván a mi tevékenységünkre is ráhatással van. Jellemzően humanitárius tevékenységet végzünk, nincs közünk a politikához, nem merülnek fel vallási kérdések, tehát ez a 115 éves szervezet, ez jellemzően a rászorultakat, az elesetteket segíti. Nem szakmai szervezetről van szó, hiszen egy klubban előírás, hogy nem lehet két azonos foglalkozású személy, tehát ez egy barátságon alapuló önzetlen szolgálat, ahogy mi hívjuk magunkat, és minket is hívnak. Ahogy ez a koronavírus kitört, természetesen a kluboknak a humanitárius fókusza is jellemzően ebbe az irányba fordult, hiszen nagyon sok olyan projektet fel kellett adnunk, ami ütközött ugye a társas összejöveteleknek a korlátozásával, és ezért az egészségügyi intézmények, iskolák, idősek rászorulóknak a megsegítésére fókuszálódott a tevékenységünk. Mint a Rotary Magyarország kormányzója, egy felhívást tettem közé a kluboknak, hiszen egységben az erő, és arra kértem a klubokat, hogy erejükhöz mérten adományozzanak a központi számlánkra, hiszen a sok kis adományból ugye egy nagyobb adományt tudunk biztosítani.
És az 53-ból végül hány klub adományozott, azt lehet tudni, vagy ezek ilyen titkos számok?
Nem. Majdnem mindegyik klub. Uh-huh. Voltak olyan klubok, akiknek az elnöke írt hozzám levelet, hogy ne haragudjak, ők most nem tudnak ebben a központi projektben részt venni, mert a helyi kórházakat támogatják.
Ez teljesen érthető is, igen.
És ugyanolyan öröm, így van. És összesen 10 millió forintot tudtunk átutalni az így központi adományozásból összegyűlt összegekből, adományokból. A Uzsoki Kórháznak a főigazgató asszonyával személyesen beszéltünk, és kérdeztük, hogy miben tudunk segíteni. Mert ugye a mi elképzelésünk az volt, hogy majd lélegeztetőgépet veszünk, de hát azért ez nem olyan egyszerű, mint ugye megtudtuk, hiszen a lélegeztetőgépeknek az exportját mind Amerika, mind a nyugat-európai országok letiltották. Egy csatorna van, ahonnan lehet beszerezni lélegeztetőgépeket, ez pedig Kína. És ugye tudjuk, hogy a magyar kormány is milyen erőfeszítéseket tesz, hogy megfelelő számú lélegeztetőgépeket hozzanak be. Viszont annyit kell tudni, hogy ezek a lélegeztetőgépek, ezek még önmagukban még nem használhatók, hiszen ehhez sok kiegészítő berendezés kell, ami méri a kiáramló széndioxid szintet, az orvosságot megfelelően adagolja. Úgyhogy mi ilyen kiegészítőket, illetve az Uzsoki Kórház ilyen kiegészítő igényeket adok le felénk.
És célba hát ért már ez a támogatás?
Célba ért, már meg is vásárolták ezeket a berendezéseket.
Akkor elméletileg már használhatják is, ha szükség van rá.
És így van. Ha szükség van rá, reméljük, hogy nem lesz, de hát előbb-utóbb természetesen lesz. Ha nem a koronavírus kapcsán, akkor más esetek kapcsán. Úgyhogy 6 millió forintot az Uzsoki Kórháznak tudtunk így adományozni, 4 millió forintot pedig a Szent László Kórháznak. Hogy miért esett erre a két kórházra a támogatásunk, az nyilván a személyes kapcsolatok, hiszen a Rotaryban is több orvos kolléga ül, akiknek ugye személyes kapcsolataik vannak a kórházakkal, illetve mind a két kórház az első vonalban szereplő koronavírus általi megbetegedetteknek a gyógyítására kijelölt kórházakról.
Igen, ön említette, hogy barátságon alapuló önzetlen szolgálat. Ez nagyon tetszett, ez a megfogalmazás, és ezt hirdetik is, ez egy ilyen szlogen önöknél. Hogy toborozzák a tagokat? Tehát ez egy baráti kapcsolatból kialakult közösség?
Így van, ez egy baráti klub, ami minket elsősorban a barátság köt össze. Én erre azt szoktam mondani, hogy na ez az a hely, ahol még 50 felett is lehet barátokat kötni, barátságokat kötni, hiszen ugye jellemzően az ember a barátait iskolákból, egyetemről hozza magával. és
szerveznek jótékonysági ebédeket, ugye?
Így van, tehát ugye hetente vannak klubülések, aki tud, ott van, aki nem, nem, tehát mindenki tudja, hogy az élet az mindenkinél zajlik, de éppen ki milyen életkori státuszban van, karrier, gyerekek, család, nyilván azért ez meghatározza az ő szabadidejüket is.
Igen, és, hisz ez egy önkéntes alapon megy nyilvánvalóan, ugye?
Így van, hetente egyszer találkozunk, ahol megbeszéljük, hogy na, milyen jószolgálati projekteket tudnánk végezni, de emellett eljárunk kirándulni, vannak külföldi kapcsolataink, hiszen
hát igen, ez nemzetközi szervezet, ugye a Bill Gates és a Melinda Gates neve is köthető a szervezethez.
Olyan, így van, hiszen a Rotary a világ csak nem összes országában jelen van, több mint 1.200.000 taggal, Magyarországon 1150-en, 1160-an vagyunk, ez nyilván ugye változik hetente, ahogy veszünk fel új tagokat, vagy éppen aki elmegy tőlünk elhalálozás kapcsán jellemzően, hiszen nagyon sok tapasztalt tagunk is van.
És mit tart a legnagyobb eredménynek? Jó, ez a koronavírus, azt hiszem most ez egy elég nagy eredmény, de az elmúlt évtizedekben.
Ha a Rotary International nézzük, tehát az egész világ Rotary tevékenységét, akkor ha már elhangzott a Bill Gates neve, akkor hadd mondjam el, hogy a Rotary élen jár a polió, avagy a járványos gyermekbénulás felszámolásában, és ehhez támogatást ad a Melinda és a Bill Gates alapítvány. Ők azt mondták, ha Rotary $1, ők adnak $2. Ez azt jelenti, hogy ebben az évben 150 millió dollárt tudunk költeni a járványos gyermekbénulás felszámolására. Hát ez egy nagy harc, hiszen itt jellemzően az határozza meg a sikerünket, hogy azokban az országokban, ahol még ez a polió fenntartja a fejét, hogyan tudnak oda eljutni a polió munkások. Tehát Afganisztán, Pakisztán, Nigéria, jellemzően ezek azok az országok, ahol még a polió fent van, bár Nigériában már 3 éve nem ütötte fel a fejét ez a vad polióvírus. Ugye Magyarországon 1959-ben fertőzött utoljára a polió, azóta ugye mi alanyi jogon mindenki megkapja ezeket a bizonyos szabíncseppeket, amivel ez a betegség már elkerült.
Bár csak a koronavírusra is lenne már ilyen gyógymódunk.
Reméljük, hogy az is lesz. Ami a magyarországi Rotarynak a legszebb eredmény, bár nyilván minden klub a saját maga eredményére a legbüszkébb, de mint ugye a Rotary Magyarországa az összefogásunkkal két nagy projektet indítottunk el. Az egyik már 20 éve tart, ez a Gift of Life, ahol a nevéből adódóan egy ajándékot adunk azoknak a gyermekeknek, akik nem élnék meg a tinédzser kort, mert egy olyan veleszületett szívrendellenességgel jöttek a világra, ami az emberek nagy részében ez begyógyul, gyakorlatilag egy lukkal születik mindenki a szívében a világra. Az emberek nagy részének ez néhány nap alatt behengedik, begyógyul, azonban jó néhány esetben nem.
Műtétre van szükség.
Ugye ennek több fázisa volt, először mi küldtük ki a beteget és a szüleiket Amerikába, de hát aztán ez nagyon drága volt, és utána inkább azt az utat választottuk, hogy egy orvoscsapatot küldtünk ki Amerikába, akik megtanulták ezt a műtétet, egy szegedi orvoscsoportról van szó, és minden évben attól függ, hogy mennyi adományt tudunk összegyűjteni, mert jelentkező sajnos van, 10-15 gyermeknek tudunk adni új életet. Tehát ez egy fantasztikus
évente?
Eredmény.
Évente?
Évente.
Ez nagyon szép. Hát,
ha belegondolunk, hogy 10-15 életet, és utána ezeknek a gyerekeknek egyébként az életét, a sorsát, azt követjük is. Nemrégiben találkoztunk azzal az első itthon műtött fiatalemberrel, aki most már felnőtt családapa, ott ült az édesapja, aki el is sírta magát, hogy hát ő bizony nem gondolta volna akkor azokban az években, hogy még ilyen felnőtt korban is fogja látni a fiát és az unokáit.
Hát ezek nagy csodák, igen.
Ezek nagy pillanatok, igen. A másik projekt az...
Ez a KIP program, ugye?
Így van, ez pedig a KIP program. Ez a Stanfordi Egyetem által akkreditált tanítási módszer, amit a klubunk, a Budapest Margit Sziget Klub ezelőtt 5 évvel vezetett be a Losonczy téri általános iskolába, hát óriási átütő sikerrel. Nem mi voltunk az úttörők, mert először ez a program, ez most már lassan 15 éve, ez egy helyi keresztúri általános iskolában valósult meg.
Tehát hátrányos helyzetű gyerekeket segítenek, ugye?
Így van. Most ugye képzeljük el, hogy ebben a helyi keresztúri iskolában ugye a tovább tanuló gyerekek aránya 0% volt 15 évvel ezelőtt. Elérték az iskola köteles kornak a végét, és utána senki nem tanult tovább. És ahogy ez a program végigfutott, azóta a gyerekek 100%-a tovább tanult. Tehát erre
gratulálunk, igen.
A klubunk és a fejét, igen. És azt mondtuk, hogy a Téri általános iskola, ahová hát jellemzően hátrányos helyzetű, vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek járnak. De az iskola vezetésével kiváló kapcsolatunk van, évek óta támogatjuk őket különböző projektekkel, játszótérfelújítás, számítástechnikai eszközök, táboroztatás a gyerekeknek. De azt mondtuk, hogy most valami mást kellene létrehozni, és akkor jött ez a KIP ötlet, amit a Losonczy téri általános iskolába bevezettünk, ezelőtt 5 évvel, ahogy említettem, és hát óriási a siker, a német testvérklubunk is támogatott minket ebben, minden évben elmegyünk bemutató órákra, saját szemükkel, és láthatják a német barátaink, hogy bizony azok a gyerekek, akik teljesen visszahúzódóak voltak, azok hogy kinyíltak ennek a programnak, és a Losonczy téri általános iskola tanári kar áldásos munkájának köszönhetően.
Tehát akkor ez egy folyamatos program, de egyébként látja már a horizonton, hogy milyen irányba indul el a következő jótékonysági akciójuk?
Igen, igen. Na most ugye, hogy ezt a történetet befejezem, és hogy miért lett ebből országos akció, a tavalyi évi kormányzót is elhívtuk a Losonczy téri általános iskolába, mert hogy minden évben, ugye minden Rotary klubnál új elnök van, és így kormányzói pozíció is egy évig szól. A tavalyi kormányzót elhívtuk a Losonczy téri általános iskolába egy bemutató órára, és annyira megtetszett neki, és utána odafordult hozzánk, és mondta, hogy hát próbálj meg ebből egy országos programot csinálni. És ezután kiküldtük a felhívást a klubok felé, hogy azokban a városokban, ahol vannak olyan iskolák, ahol jellemzően hátrányos helyzetű gyerekek járnak, hiszen ez a program az ő felzárkóztatásokat segíti, akkor jelentkezzenek. Úgyhogy 4 klub jelentkezett, 4 iskolával. Az egésznek, akit összefogja, az én klubom, a Budapest Margit Sziget Klub. És ami ebben a történetben a legszebb, hogy a Losonczy téri általános iskola tanárai, akiket oktattak még nem olyan régen ennek a programnak a hasznosságára, a használatára, ma már ők oktatják ennek a 4 általános iskolának, ami az ország különböző területén helyezkedni kell, mert van egy szentendrei, nyírmegyesi, egy bajai és egy budapesti általános iskola, ahol ezek a programok most bevezetésre kerülnek. Ma a Losonczy téri általános iskola tanárai az oktatók, most már ők a mentorok, és mint referencia intézmény is szerepelnek.
Hát sajnos az időnk sajnos nagyon gyorsan haladt, úgyhogy a vége felé közeledünk. Zugló nevében is szeretném, meg mindannyiunk nevében is megköszönni a Zuzsoki Kórháznak nyújtott támogatást, és a továbbiakban sok-sok lelkes tagot és sok sikert, újabb akciókat kívánva. Köszönjük az interjút.
Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Még annyit hadd mondjuk el zárószóként, hogy Rotaryk nyitottak. Tehát ha valaki szeretne a Rotarynak a tagja lenni, elérte azt az életkort, hogy most már ő is szeretne valamit adni, nem csak kapni az élettől, akkor bármelyik Rotary klubban lehet jelentkezni, és ott majd elmondják a felvételnek a különböző fázisait. Köszönöm szépen a lehetőséget, és további jó egészséget kívánok mindenkinek.
Köszönjük, Kézdi László. Minden jót.
Köszönöm. Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah. I can't count on